Vízié Szilveszter agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Pályafutása alatt eddig is, meg most is foglalkozik az oktatás kérdéseivel. Hogy látja, az oktatásnak mekkora dolga van azoknak a kérdéseknek a jó föltevésében, amelyekről egész eddig beszéltünk?
Hát ez egy feladat, hogy a megszerzett tudás, anyagot, azt meg kell osztani a társadalommal. És ez az oktatásnak a feladata, és ez állami feladat, a kormányzat feladata, hogy lehetővé tegye, hogy az emberiség számára rendelkezésre álló tudásanyagot megtanítsa az újabb generációknak. Ez egy nagyon fontos feladat, és sajnos azonban a világban nagyon-nagyon sok milliárd ember, több milliárd ember nem kap olyan oktatási feltételeket, hogy a tényleg a legfontosabb ismeretanyaggal megismerkedjen. Hiszen miről is beszéltünk, hogy a tudás plusz információ, a tudást az iskolapadban kell megszereznie. Az információt már az életben. Ez egy demokráciának egy óriási lehetősége, hogy szereztem egy tudásanyagot, és azt kiegésztem az nap mint napi szinten információ, technológia segítségével, internet, stb. Most nem akarom ezt sorolni, segítségével kiegésztem. Mert ez a modern világnak a legfontosabb üzenete, hogy ez működjön. De az oktatás az nekünk kell. Klebersbe Kunogorov nem véletlenül ismerte föl, hogy a trianoni infarktus után a magyarságnak egyetlen egy esélye van, hogyha Pécs, Debrecen, Budapest olyan egyetemi központ épül.
És Szeged.
És Szeged, így van. És Szeged pontosan, hiszen sőt, Szegednek egy nagyon kulcs szerepet szánt, hiszen a Kolozsvári Egyetemet.
Átjött egy az egybe.
Egy az egybe áthozta. Tehát ilyen szempontból a Pécsre pedig ugye a pozsonyi, illetőleg a csehszlovákiai egyetemet idehozta. Tehát egy borzalmas fontos funkció volt, fölismerte. A Magyari Zoltán, aki ugye államtitkár volt, hallál pontosan megírta, hogy mit jelent az oktatás. Kritizálták Klebersberget, hogy üres pajta felé épít tetőt. Mert ugye egyetemekről beszéltünk. Ő nem csak. Ő a pajtát is megépítette. Megépítette akkor, amikor a tanyasi iskolákba a tanítónak lakást adott, ahol élhetett a családjával, ott helyben, és tanította. És ez egy fantasztikus felvirágzását okozta a magyar szürkeállománynak. Mert a magyar szürkeállomány hihetetlen gazdag, és meggyőződésem, hogy Kárpát-medence magyarságának sikerének titka az lesz, hogyha élni fogunk tudni, hogy jó oktatással, jó kutatással, jó innovációval ezt a tehetséget, népet helyzetbe hozzuk. Mondok egy példát. Romano Prodi, akit én ismertem, bolonyai származású, én dolgoztam Olaszországban is, Oxfordban is, angliai Oxfordban, Amerikában is, és ő azt kérdezte, hogy a magyarok, amikor társultunk az Európai Unióhoz, mit hozunk magunkkal? Mi a hozomány? És én erre azt feleltem, a szürke állományunk, a tehetségünk. És azban ő rögtön kapcsolt. Hát persze, mennyi Nobel-díjas, mennyi kiváló zeneszerző, mennyi kiváló matematikus. Hát persze, ez egy gazdag ország. Tessék megnézni, hogy akár mai napig, akár mai nap, ez a kis-kis nép itt mennyivel többet ad a világnak, a világ örökségnek, mint amit számarányunkból vagy gazdagságunkból, a nemzeti jövedelem, ugye szeretik a sajtó munkatársai mindig mondani, hogy mennyi a versenyképességünk helyzetünkből, mennyit, mennyivel többet adunk? Sokkal többet adunk. Az, hogy mennyi sikeres magyar van, kérem, hagyd mondjam meg, jelen pillanatban körülbelül 3000 magyar származású professzor van a világban. Óriási szám.
De professzor úr, számolunk eléggé a történelmünkkel? Arra gondolok, hogy tudjuk azt, hogy a magyar Nobel-díjasok egy jelentős része nem itthon lett Nobel-díjas. Ha itthon marad, halott lenne, mert megölték volna.
Ez igaz. Ez igaz, ez nemzeti tragédiánk, ez szégyenünk. Ezt szégyelni kell, ezt nem lehet megbocsájtani. De itt szerezték meg azokat, mert oktatásról beszélünk, azokat a gondolatsírákat, azt a gondolkodásmódot, amely sikerre vitte. Egyben mai napig gyengék vagyunk, és ez a gondolatoknak a gazdasági tőkeként való felcserélése, vagy megvalósítása. Ebben gyengék vagyunk mai napig, de fantasztikus gazdagok vagyunk új ötletekben, innovációban, erre kell építeni a magyar, magyarságnak a jövőjét. Erre kell építeni, és nem fordulhatnak elő azok a drámák és tragédiák, amelyben mi részesek vagyunk, bűnösök vagyunk, nem fordulhatnak elő a többet, és ez az ország igenis sikere van, sikeres lesz.
Professzor, azt mondja, hogy az oktatás állami feladat. Ezt hangsúlyosan mondta, de én mégis az OTP Fáy András alapkuratóriumának, alapítvány kuratóriumának az elnöke. Ez az alapítvány nagyon masszívan foglalkozik oktatással.
Igen.
Állami feladatot von el, vagy
mit csinál? Nem. Mi azt a hiány részt, amely hiányzik a magyar oktatásból, azt mi fölvállaltuk, és a Fáy András alapítvány, amely OTP alapítvány, Csányi Sándor nevéhez fűződik, Kosári Domokos volt elődöm ennek az alapítványnak az elnökeként. Mi fölvállaltuk azt, hogy a 2008-as pénzügyi krízist, és amelyet aztán egy gazdasági krízis is követett, mai napig tart, hát legyünk őszinték, hogy ennek az okait, amelyet ma már földolgoztak, az egyik terület, amely az oktatásból hiányzik, nem tanítják meg a fiatal embert okosan gazdálkodni. Nem tudja azt, hogy mi az, hogyha fölvesz kölcsönt, hogy mi az, hogyha nem tudom, arra 20%-os kamatot kell tenni, fizetni. Nem tudja, tehát meg kell tanítani. Két lehetőség volt. A családokat megtanítani, több tízezer család ment tönkre, hogy fölvette a svájci deviza alapú kölcsönt, mert nem tudta, hogy mit csinál.
Bocsánat, biztos, hogy oktatás dolga ez? Hát én tudok olyan emberről, aki ezzel a területtel foglalkozik, szakújságíró, pénzügyi szakújságíró, mégis fölvette. Érezte a kockázatát, de mégis fölvette. Oktatási kérdés? Döntésképességi kérdés ez?
Meggyőződésem, hogy elsősorban nem a felnőtt generáción kell kezdeni, mi is ott kezdtük. Ez az ön által mondott példa is tulajdonképpen valahol hiába volt sok mindennel tisztába, de eoipszó nem érezte meg, hogy mit jelent ez. A gyermekkorban, amikor játékosan a középiskolában, vagy még fiatalabb korban mi elkezdjük tanítani, hogy mit jelent az, hogy kamat, mit jelent, hogy kamatos kamat, mit jelent az, hogyha fölveszek kölcsön, hogy ezt hogyan kell visszafizetni. Tehát ezeket meg kell tanítani. És bizony az Európai Unió úgy látta, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hagyd mondjam meg, Európában egyedülálló. Eddig 6000 diákot személyesen, 13000 diáknak tanácsot adtunk, és az egész országra, sőt, határon kívüli magyarság számára is lehetővé tesszük, Kolozsvárot, Csíkszeredán, és most hagyd ne soroljon, Felvidéken iskolákat vonunk be. Elektronikus úton, ugye hát modern technológia, elektronikus úton versenyeket fogunk hirdetni, oktató anyagot készítettünk és készítünk azért a oktatási központunkban, amely egy 600 millió forint a OTP segítségehez, van egy ragyogóan felszerelt, abszolút high-tech, tehát a legutolsó technológiával felszerelt központunk, amelyben mi az oktatást vezéreljük. Sőt, ami aztán rögtön föl lehet tenni a kérdést, hát jó, de ki fogja ezt esetleg helyileg tanítani. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem rektorával szerződést kötöttünk, hogy ő most már második évfolyam beindul, ahol a tanárokat ilyen szempontból is továbbképzésben részesítik. Tehát ez egy rendkívül fontos program, és én meggyőződésem, hogy ez sikeres lesz.
Az előbb beszélt az erkölcs, ön szerint lineáris fejlődési útvonaláról, amikor pénzügyi ismereteket tanítanak gyerekeknek, akkor mértékletességre is tanítják őket?
Igen. Igen, ez egy... Na, de most kimondta, ő játékosan megtanulja, hogy mit jelent az, hogyha a jövedelme csak X, és ő fölvesz 10X kölcsönt, hogy azt mennyit kell belőle havonta megsporolni, hogy képes lesz rá. Ezek már olyan nem csak szakmai, idézőjelben mondom, szakmai döntések részéről, hanem van egy erkölcsi döntés. A tulajdonképpen a felismerése, hogy vissza tudja-e fizetni. Mert nem csak a bank a hibás, nem csak a nem adott elég felvilágosítást esetleg, nem csak a körülmények a hibása. Az is hibás, aki fölveszi a kölcsönt, mert rossz döntést hoz. És ebben a rossz döntésben benne vannak azok az erkölcsi hiányosságok, hogy engem nem érdekel. Hát nézze meg a pilóta játékot, hogy a társadalomnak micsoda széles köre képes beleesni a pilóta játékba, ami eleve kiinduló, az első másodpercben meg lehet mondani, hogy hamis. És az, hogy tényleg ennek a központnak a megnyitóján Balogh Zoltán miniszter úr ott volt, aztán Hoffmann Rósa és Németh Lászlóni államtitkár, illetve miniszterasszony eljött, megnézte, és megyünk tovább. Nagyon jelentős Európai Uniós 1,1 milliárdos Európai Uniós támogatással megyünk tovább, és ez hihetetlenül fontos. Tehát, de mondok olyanot, amit önöket is érdekel. Média és az üzlet, és annak a gazdasági háttere. Ezt ilyet is oktatunk. Vagy környezetgazdálkodás, sport és üzlet. Tehát tematikailag széles körben próbáljuk megtanítani a gimnáziumban, meg alacsonyabb szinten is, hogy mi az, hogy pénzügyi gazdálkodás, gazdasági gondolkodásra tanítani.
Nem volna egyszerűbb önnek, mint agykutatónak mondom, vagy kérdezem, megtalálni az agyban a még többre vágyás központját, és egy picit kisebb teljesítményre kapcsolni? Hogy ne akarjak minden harmadik évben egy nagyobb autót, egy mindig valamiben többet, megint egy szép új ruhát?
Meg volna a lehetőség rá, de ön most egy olyan erkölcsi határt feszeget, amelyen az egyén jogainak, személyiségi jogainak, és az egyén, az én jellegét én befolyásolni akarom. Mondok egy példát. Nem volna probléma, hogy egy szexuálisan aberrált szemét egyetlen egy tűszúrással vagy lézersugárral én egy bárányjá változtatom. Nem volna. De kérdésem, joga van az egyik embernek beavatkozni a másik embernek az belső énjébe úgy, hogy teljesen irreverzibilisen megváltoztató? Nincs. Ugyanígy ilyen kérdésekben rendkívül vigyázni kell. Marad, mi marad? Az oktatás. Marad generációnor generáció oktatni kell az erkölcsöt is, és a logikus gondolkodást, és a tudomány legújabb eredményeit. A társadalom egyébként mindig, és higgy el nekem, szerkesztő úr, mindig idegenül fogadja, és bizonytalanná teszi, amikor újabb és újabb olyan tudományos eredmények kerülnek mindennapi használatba, termékek, amelyek bizonytalanná teszik. Higgy el például azt, hogy utcákat most már tényleg bekamerázzák, mindent bekameráznak. Ez sok ember zavar. Mert úgy érzi, hogy az ő egyéni szabadságát korlátozza bárki. Hát gondolj el, hogy a kártya, amivel fizetünk, ha akarom, a maga egész napi tevékenységét követni tudom.
Bankom tudja is.
Bankja tudja is.
Hol vásároltam? Jó, de itt van egy bizalmi kapcsolat. Örülök is, hogy tudja, mert ha ellopják, legalább tudja, hogy hol lopták el.
De hát van nem előnye? Csak az, mert amikor, ne haragudjon, itt bemegy a mély garázsba, szintén használja a nem tudom melyen kártyáját, amikor följön, vagy amikor én bejövök, használom, azt a kártyát én kaptam meg, a por, nem tudom, érti? Tehát most az elmúlt egy órában az én személyem legalább 4 helyen regisztrálva lett.
Mind a kettőnkről látják, hogy itt ülünk egymással igen. szembe 1 méter távolságban.
Igen. Igen.
Amíg nem használják rossz célra, addig igen. nincs jó. kifogásom.
Rossz célra? Honnét tudja?
Nem tudom. Nem ez tudja. Bizalmi kérdés.
Ez bizalmi kérdés. Tehát már is ott vagyunk, hogy az egyén gondolkodásmódjába, az egyén szabadságába valahol azért beleavatkozunk. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, és azt, hogy mi tényleg nem véletlen a Fáy András név egyébként, hagyd mondjam meg, ugye Fáy András Akadémiánk tagja volt, és 1839-40-ben ő megírta azt a könyvét is, ami a pesti hazai első takarékpénztár, ő tette a javaslatot, ott a cél a szegényebbeknek a megsegítése volt. Mindenki betesz valamit, és akkor abból kölcsönt lehet venni. Tehát amikor a kormányzat például akar létrehozni olyan bankrendszert, vagy a Nemzeti Bank ad nagy tőkét a különböző bankoknak, hogy adják tovább, akkor tulajdonképpen megsegíti azt az egyszerű kis és középvállalkozót, akinek éppen szüksége lenne 5 millió forintra ahhoz, hogy valami nagyon jó dolgot, ami majd termék lesz és eladható lesz a világban, hogy azt végrehajtja. Tehát a hatalomnak vannak feladatai, ilyen az oktatás lehetőségének biztosítása, mi pedig egy olyan hiány területre léptünk be, amely igazából egy olyan állampolgárt, a jövő állampolgárát akarja kiképezni, hogy ő eligazodjon a gazdaság és pénzügyi világba.
Lehet, hogy nem egészen jól működik már az agyam, de most jutott eszembe csak a kérdés. Ön szerint kifejezhető-e valamilyen módon az, hogy egy átlagos európai ember a világ folyamataiból, dolgaiból, mondjuk százalékosan, mennyit képes befogadni, meglátni?
Nagyon keveset, és itt van az önök felelőssége. A nyomtatott, írott, elektronikus sajtó felelőssége. A világ manipulálható. Tehát az igaz közlése az hihetetlenül fontos. Mert különben félre lehet vezetni embereket, gyűlöletre lehet tanítani őket, vagy pszichológiailag ilyen irányba eltolni. Tehát itt óriási a felelősség. És akkor, amikor mi tényleg a OTP Fáy András Alapítvány működésében arra tanítjuk meg, hogy ha netán be akarják csapni, ne tudják becsapni, tudjon gondolkodni, tudjon jól gazdálkodni, mint egyén, mint kis közösség, ez a család, és mint nagy közösség, amikor alapít valami céget, vagy valamilyen egyesület tagja, akkor tudjon okosan, erkölcsösen gazdálkodni. Mert hogy mondjam meg, az igazság keresése, ami a tudósnak a diakónia veritatis, az igazság keresése, ez tulajdonképpen a mi feladatunk. De az állampolgár is, amikor fölnő, ő is próbálja az igazságot figyelembe venni, mert akkor az erkölcsös lesz. Tehát amikor tanítok, és igazságra tanítok, akkor erkölcsre is tanítom.
Milyen időközönként kell ön szerint az átlagos tudást frissíteni? Ezt azért kérdezem, mert amikor jött a válság, akkor mindenki meglepetten állt, hogy hát ezt nem gondoltuk volna. Még nagy szakemberek is azt mondták, hogy hát ezt nem is hiszik el. Magyarán nem tudtak valamit. Hogy kell frissíteni a tudást például ezen a területen?
Most olyat fogok mondani, ami eléggé negatív. 5 évente a tudás megfeleződik, olyan gyorsan fejlődik a világ. 5 évente. Tehát a továbbképzésekre hihetetlen szükség van. Az emberi gondolkodás képes befogadni. Vannak területeket, amely már gyerekkorban. Nem csak azért, mert Mozart 6 éves korában már szimfóniát írt, egy matematikus 12 éves korában, vagy egy sakkozó, a polgárlányok már, nem tudom én, 6-8 és 17 éves korban sakkolimpiát nyertek, hanem azért, mert az ez a több mint 100 milliárd idegsejt, ami itt az agyunkban van, és működik, gyönyörűen beszélgetnek a idegsejtek egymással, ezek igenis nagy terhelést bírnak el. Nagy-nagy terhelést bírnak el. És ezért fiatal korban kell tanítani, mert is az erkölcsi tanulság, tehát a családban belül, a kisközösségben, az iskolaosztályban, az erkölcsi tanulságoknak az elraktározása akkor fog igazából érvényre jutni, amikor eljut vezető pozícióban, vagy akár beosztottként, és neki dönteni kell. A jó és a rossz között. Vagy a rossz és a rosszabb között. Vagy a jó és a jobb között. Tehát ezért kell korán kezdeni. Ez az OTP Fáy András Alapítványnak a célja, hogy korán kezdünk ezt megtanítani, mert ez a tanult anyag, majd az információ halmazt, amit földolgoz, de úgy fogja földolgozni, hogy kritikusan. Mert lesz ismeretanyaga. Hát ha ne haragudjon, itt az Inforádió munkatársai között megkérdezem, hogy a THM mit jelent.
Itt mindenki tudna, ez egy hírrádió. Ezzel dolgozunk.
Jó, ezt mindent jó. Jó, akkor most rossz példát hoztam. De ha kimegyünk az utcára.
Rosszabb lenne az eredmény nyilván.
Rosszabb lenne az eredmény. Tehát, és a kedves nézők közt is nem tudom, hogy tudja, hogy a THM az tulajdonképpen a teljes hát, hiteldíj összegét jelenti. Hogy majd úgyhogy ezek nagyon fontos kérdések.
Professzor, köszönöm a tájékoztatást, a beszélgetést. Vizien Szilveszter agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke volt az Aréna vendége.